Isten igéjét Lukács evangélium a 24. fejezetéből olvasom, a 13. verstől a 35. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Akkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, olyanok vagyunk ezen az új év reggelén, mint azok a tanítványok, akik mentek, és ott volt az ő vállukon az ő reményeiknek a terhe. Azt remélték és azt hitték, hogy így vagy úgy alakulnak a dolgok. Azt képzelték, hogy te majd helyreállítod a királyságot Izraelben, és elűzöd a rómaiakat. És voltak elképzeléseik, amik nem váltak valóra. És te látod, Úr Jézus, hogy mennyi csodát tapasztaltak, és te látod, hogy mennyi információ birtokába voltak, mennyi mindent láttak és hallottak, és hogy mennyire össze voltak zavarodva. És úgy vagyunk most itt, ezen a helyen, Urunk, hogy egy új év előtt állunk, és nagyon sok minden van mögöttünk. Van nagyon sok megtapasztalása, te szeretetednek, segítségednek a megtapasztalása, de megvalljuk előtted, hogy vannak olyan reményeink, amik nem váltak valóra. Vannak olyan kérdéseink, amire régóta nem kapunk választ, és van bennünk bizonytalanság is, aggodalmak és kérdések. Hiszük, Úr Jézus Krisztus, hogy ahogy ott akkor az Emmausi tanítványok mellé odaszegődtél, és szereteteddel ott voltál velük, és jelen voltál velük, úgy hívhatunk most is ide téged. És hiszük, hogy a te szent lelked által itt vagy közöttünk, mellénk szegődsz, és a te jelenléteddel áldasz meg minket. Ez a mi reménységünk, és hiszük, hogy ebbe a reménységbe nem kell csalódni. Várunk téged, Urunk, hogy jöjj és légy közöttünk, és segíts, hogy megértsük a te ígéd üzenetét. Várunk téged, hogy hadd nyerjünk erőt az előttünk álló évre. Várunk téged, hogy adj nekünk a te világosságodat, és minden sötétség, ami bennünk van és körülvesz minket, az tűnjön el körülöttünk. És várunk téged, Urunk, hogy a te szereteted, amely mindennél többet ér, töltsön be minket. Hiszük, Urunk, hogy ha segítségül hívunk téged, akkor te válaszolsz nekünk, és mi pedig dicsőíthetünk téged. Így áld meg minket, és légy közöttünk, Úr Jézus Krisztus, te, aki egykor megjelentél, és megáldottad tanítványaidat, tedd ezt velünk is. Ámen. Hallgassátok meg Isten igéjét, az ige hirdetés alapigéjét, Jeremiás síralmairól írt könyvből, a 3. fejezetből, a 25-től a 27. versig terjedő szakaszból. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Kedves testvéreim, nagyon elevenen él az emlékezetemben, és minden új év napján, új év reggelén eszembe jut az, hogy gyerekként hogyan töltöttük otthon az új éveket. Soha nem felejtem el, hogy milyen menete, tradíciója volt ennek a mi családunkban. Minden reggel, mikor a család úgy felkelt, magához tért új év reggelén, bekapcsoltuk a televíziót, és nagy dolog volt akkoriban, hogy Bécsből közvetítették az újévi hangversenyt, és azt együtt megnéztük a családdal mindig. Mindig találgattuk, hogy mit fognak játszani, és mi lesz még, ami tavaly volt, és mi nem, és nagyon nagy élmény volt, közben beszélgettünk. Aztán megvolt a tradicionális ebéd ilyenkor, újévkor, mindig kórhelylevest főzött édesanyám, ez csak újévkor. Egy tipikus ilyen újévi étel volt nálunk, emlékszem az illatára, az ízére, nagyon kötődött ehhez a naphoz. Aztán ünnep, mert ünnep volt ez nekünk, ünnep délutánján mindig elmentünk a közeli rokonokhoz, meglátogattuk őket, boldog új évet kívántunk nekik, és egy nagyon szép, együtt töltött nap volt ez. Talán még jobban szerettük gyerekként, mint a karácsonyt, akkor sokkal nagyobb volt a hajtás, a feszültség, bár ajándékot nem kaptunk, de mégis a család együtt volt, és ez jó érzés volt. Mégis, ahogy ezekre a szép élményekre is emlékszem, ugyanilyen elevenen él bennem az az érzés, ami talán olyan erősen sosem fogott meg, mint akkor új évkor. Egy nagyon erőteljes és szorongató üresség. Egy olyan érzés, ami abból táplálkozott, hogy elkezdődik valami új, és mi vár rám a jövőben? Mi az, ami vár rám az új évben? Vajon lesz-e erőm ehhez? És vajon milyen feladatok, milyen terhek lesznek, amik majd előtte válnak az új esztendőben? Amilyen elevenen élnek bennem a szép élmények gyerekkoromból, ugyanilyen erősen ott van ez az alapérzés. Ez a fajta félelem az újtól, a jövőtől, a kiszámíthatatlanságtól, attól, hogy nem tudom, hogy mi vár rám az elkövetkezendő évben. Amikor Isten gyermeke lettem, akkor ez a félelem természetesen alapjaiban oldódott, és alapjaiban más alapra helyeződött az életem. Mégis nagyon jól emlékszem rá, és azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás, és ez a kérdés, ez nagyon sok emberben ott lehet. És új év napján, egy új kezdetnél biztos, hogy a reménységek mellett ott van ez is, és ott vannak ezek a kérdések bennünk is. Mi vár ránk? Mi az, ami előttünk áll? A mai reggelen a Jeremiás síralmainak könyvéből olvastam a testvéreknek az igét, és aki tegnap itt volt este, annak biztos feltűnt, hogy ez a tegnapi ige szakasznak a folytatása. András tegnap arról beszélt, hogy Isten irgalma, hogy még élünk, és hogy még nincsen végünk, és az ő irgalmas szeretete az, ami megőriz bennünket. És ebben a folyamatban szeretnék ma reggel tovább menni. Az Isten irgalmáról, és arról a reménységről, amivel az Isten bíztat bennünket, akkor, amikor egy új kezdet előtt állunk. A Jeremiás síralmairól írt könyvről annyit szeretnék így elmondani még előjáróban, hogy nagyon fontos tudni azt, hogy ez a könyv nem Jeremiás személyes síralmait vagy panaszait tartalmazza. Úgy mondják ezt a kutatók, hogy ez egy kollektív panaszének, ami azt jelenti, hogy a népe életébe bekövetkezett szörnyű tragédia miatt a népe nevében fogalmazza meg ezeket a panaszokat és ezeket az imádságokat. Nem részletezem nagyon, de bizony nagyon nehéz és nagyon sötét időszak volt az, amiben született ez a könyv. A héber megfelelője és fordítása ennek a könyvnek egyébként annyi, hogy jaj. Ezek a jaj kiáltások, amik megfogalmazódnak ebben a könyvben. Nagyon sok szenvedés az, ami közt Jeremiás írja ezt a könyvet. És különös dolog, amit felfedeztem, amikor tanulmányoztam ezt az időszakot, hogy nagyon érdekes az a felismerés, hogy ebben a bajban, a szenvedésben nem csak azoknak van osztályrésze, akik okozták a bajt, vagy akik bálványimádókká lettek, vagy akik, azt mondhatnánk, akik miatt megtörtént a babiloni fogságba vitel, hanem a szenvedésben mindenki szenved, bűnös és igaz egyaránt, az is, aki elhagyta Istent, és az is, aki őt keresi. Nagyon nehéz és nehezen feldolgozható ez a helyzet, amiben született ez a könyv. És mégis az az ige, amit felolvastam, egy olyan helyzetben, amikor minden rossz, amikor mindenhol rossz van, és szenvedés és baj, három jóval kezdődő mondat. Három olyan megállapítás, ami így indul, hogy jó. Kicsit, amikor olvastam, a boldog mondások jutottak eszembe. Amikor Jézus a hegyi beszédben boldognak mond embereket, és olyanokat mond boldognak, akik látszólag nem is azok boldogok, akik sírnak például. Szóval a csupa rossz között Jeremiás jó dolgokról beszél. Ez a három jó, amit most hoztam nektek ezen a mai istentiszteleten is. Ez a három igazából kettő is, erről a két dologról szeretnék most beszélni. Az első jó ugyanis az Isten jóságáról beszél, hogy jó az Úr. A második és a harmadik pedig arról, hogy mi az a jó, amit mi tehetünk. Mi a jó, hogyha mi cselekszünk. Szóval az első jóról szeretnék először beszélni, ami az Isten jóságáról szól. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt, szól egy másik fordítása ennek az ige szakasznak. Jó az Úr. Elgondolkodtam azon, hogy mennyire benne él ez a vallásos gondolkodásban, a hagyományokban, a népi vallásosságban is, hogy az Isten jó. Biztos hallottunk már ilyet akár nem hívő embereknek a szájából is, hogy a jó Isten majd megsegít, a jó Isten majd gondoskodik, és így tovább. Nagyon elevenen él ez az emberi gondolkodásban. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk. Ugyanis nem biztos, hogy ez a jó Isten, ami akár benne élhet egy hagyományrendszerben, ez a Biblia Istenét jelenti. És hogyha közelebbről megvizsgáljuk, és belemegyünk egy kicsit a mélyére, akkor mint szófordulat a jó Isten, hát egyáltalán nem azonos azzal, amit a Biblia tanít az Isten jóságáról. Ugyanis a jó Isten, így fordíthatnám, hogy a jó időknek az Istene. Addig rendben van minden, amíg jól történnek a dolgok. És a jó Isten velünk van, meg a jó Istenhez lehet imádkozni, vagy lehetőleg kérni dolgokat. De ez az egész képzet, és ez az egész gondolkodás összeomlik akkor, amikor valami rossz történik. Amikor a Biblia azt mondja Istenről, hogy jó, akkor nem azt mondja róla, hogy ő a jó időknek az Istene, és akkor érhető el, és az az Isten, aki akkor minden rendbe megy, akkor ott van, és elérhető, és ő akkor munkálkodik, amikor meg baj van, és szenvedés, akkor valami összeomlott, akkor háttérbe szorul, és ki vagyunk szolgáltatva az elemeknek, minden rossznak és a szenvedésnek. Amiről Jeremiás itt beszél az Isten jósága kapcsán, és amiről az ige tanít bennünket, és ami erőt adhat nekünk, és nagyon fontos, szinte magja, szíve lehet a hitünknek, az Isten végtelen és örök jósága. Az a fajta jóság, ami az ő szeretetéből táplálkozik. Az Isten szeretet, és ő
a kiapadhatatlan jóságnak, tisztaságnak és világosságnak a forrása az ember életében. Nem olyan jóság az övé, ami időnként elhalványul, időnként előtérbe kerül, hanem Isten jósága folyamatos az ember iránt. És mondhatnám azt is, hogy független gyakorlatilag a körülményektől. Független attól, hogy én érzékelem, független attól, hogy elhiszem, vagy elfogadom, vagy éppen látható számomra. És pontosan ez a nehéz benne. Isten jósága egy alapigazság, de nem mindig érhető tetten az adott pillanatban, az adott élethelyzetünkben. Nagyon sokszor ugyanis csak utólag értjük meg. És csak utólag igazolódik, hogy tényleg Isten jó volt. Tényleg javamra vált a nagy keserűség. Tényleg igaz, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. És tudjátok, ez az utólag, ennek van egy olyan dimenziója, ami tényleg majd csak a földi élet után utólag lesz világos és egyértelmű. De ettől függetlenül Isten jó. És itt kezdődik a hit és a bizalom, hogy az ember ezt elfogadja és elhiszi, és azt mondja, Uram, azt mondja az ige, azt mondja a kijelentés, hogy te teljesen jó vagy. Nincsen benned sötétség, nincsen benned semmi árnyék, nincsen benned semmi változás. Én ezt elfogadom és elhiszem, és akkor is, hogyha nem értem, akkor is elhiszem, hogy ez így van. A hit embere itt válik a hit emberévé. Hogy elfogadja, hogy akármi is veszi őt körül, az Isten jó, és az Isten szeret. Ez az igazság. És jól tudjuk, hogy az igazság szabaddá tesz. Az igazság szabaddá tesz a kételkedéstől. Az igazság szabaddá tesz a félelmektől. Így olvassuk az igében, hogy jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. És itt kicsit tágul ez a kép, és megint egy újabb kérdést tesz fel nekünk, amit érdemes tisztázni. Első olvasatra ez azt jelenti, hogy Isten jó, az előbb tisztáztuk, de jó azokhoz, akik benne reménykednek és hozzá folyamodnak, ezek szerint nem mindenkihez. Mert hát vannak, akik nem folyamodnak hozzá, és vannak, akik nem reménykednek benne. Tehát akkor Isten személyválogató valamilyen módon, és nem mindenki részesül az ő jóságában? Valaki kimarad? Tényleg van, akit kiválasztott, és van, akit egyszerűen elvetett, és az ő jósága őre nem vonatkozik? Nyilván, hogy nem. Nyilván az Isten jósága érvényes valamilyen módon mindenkire, és felhozza a mi mennyei atyánk az ő napját jókra és gonoszokra, és esőtárgyóknak és gonoszoknak, ahogy tanítja az ige. Nyilvánvalóvá azonban csak annak válik, aki keresi őt. Isten mindenkihez jó, de csak annak lesz valóságossá, aki tényleg hozzá folyamodik. Mert aki nem, az egyszerűen elmegy mellette. Annak nem lesz valósága az életében, pedig rá is vonatkozik az Isten jósága. Nagy reménység forrása ez egyébként, hogy az Isten szeretete és jósága nyilvánvalóvá válik mindannak, aki keresi őt, aki hozzá folyamodik, aki keresi az ő orcáját, az ő jelenlétét, a vele való élő kapcsolatot. És ez nem jelent más nekünk az új évre sem, mint hogy tehetjük azt, amit eddig. Hogy nem adjuk fel, és újra keressük az ő világosságát, és jövünk hozzá, és imádkozunk hozzá, és kérünk tőle, és hozzá folyamodunk, és nem adjuk ezt fel, mert akkor lesz számunkra is nyilvánvalóvá, akkor lesz érezhetővé, és akkor lesz tapasztalhatóvá, ha megmaradunk ebben a kapcsolatban vele. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de vannak olyan szakaszai a hitemnek és az életemnek, amikor elfáradok az imádságban, és azt mondom, Uram, megvan írva, hogy kérjetek és adatik, de én már annyit kértem, és kaptam is. És jó lenne, hogyha egy kicsit működnének a dolgok automatikusan. Miért kell annyit kérni? Miért kell annyira odaszántan imádkozni? És elfáradok az imádságban. És aztán meg kell, hogy értsem, hogy akkor lesz megtapasztalássá ez, és akkor élhetem át a csodákat, ha kérek. Mert mindaz, aki kér, kap, és aki keres, talál, és az őrgetőnek megnyittatik. Nagy reménységünk tehát, hogy az Isten jó, ezt mondja magáról, nem mi feltételezzük róla, és az, aki vele kapcsolatban van, az tapasztalhatja ezt, és az részese lehet ennek, hogy Isten megáldja az ő életét, és reménysége lehet. Szeretnék beszélni most arról, a második és harmadik jó mondásról, ami itt áll a Jeremiás síralmainak a könyvében. ami gyakorlatilag így lehetne meghatározni, hogy jó, hogyha azt tesszük, hogy, és befejezzük a mondatot azzal a két igével, amit felolvastam. Mi következik tehát abból, hogy az Isten jó? Az első dolog, amire buzdít és amire tanít minket az ige, hogy mit cselekedjünk, az az, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. Jobb csendben várni az, hogy Isten cselekszik és megmenti az övéit. Ahogy az ember olvassa ezt az igét, eszébe juthat a szabadításnak az ősképe, amit a Biblia használ, az egyiptomi szabadulás története, amikor Mózes által azt mondta Isten, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mintha Isten szabadításának tényleg egy ilyen alap dokumentuma lenne ez az ige, és erre utal ez is, amit felolvastam. Hogy az Isten szabadítása nagyon gyakran úgy megy végbe, hogy nekünk nem kell megfeszülnünk abban. Egyszerűen el kell engednünk magunkat, mint ahogy az ember úgy úszhat csak a vízen, hogy elengedi magát, és engedi, hogy megtartsa a víz. És az Isten szabadítása működik, és Isten cselekszik, és egyszerűen engednünk kell az Isten szabadító munkájának. Ugyanakkor jó tudnunk azt, és biztos, hogy aki Isten útján jár, az pontosan tudja, hogy az ember aktivitásának is van mégis valami helye. Az Isten szabadítása nagyon sokszor nem úgy jön, hogy tényleg egyszer csak lepottyan az égből és ott van, hanem felhasznál Isten minket, felhasználja a tetteinket, felhasználja mások aktivitását is. Hogy van akkor ez? Mi a helyzet ezzel, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására? Így olyan dolgot értette meg ebből az igéből, ami útmutatás lehet számunkra. Hogyan kell csendben várni az Úr szabadítására? Az első dolog, hogy tisztába kell lennünk azzal, és pontosan ismerni kell magunkat, hogy mi milyen típusok vagyunk. Alapvetően kétféle típus van az Isten szabadítására, meg a várakozásra nézve. Az egyik az, aki tényleg nem bír várni, és egyszerűen nem bírja megállni, hogy ő, ha szenvedés van, probléma van, nehézség van, ne kezdjen el rögtön tenni, és megoldani a problémát. És másik típus pedig az, aki leblokkol, és tényleg elengedi magát, és abszolút passzivitásba vonul. Ezt lehet, hogy valaki ezen a skálán úgy középtájon helyezkedik el, de ismerni kell magunkat, hogy milyen típusok vagyunk, mi jellemző ránk, hogyan reagálunk az ilyen helyzetekben, és ez szerint kell, ha mi inkább azok vagyunk, akik nem bírunk elengedni dolgot, akkor azt várja tőlünk ez az ige, hogy engedjük el, és tanuljuk meg azt, hogy tényleg nem a mi cselekvésünkön múlik az, hogy Isten megszabadít vagy nem. Pedig a másik típus vagyunk, akkor aktivitásra buzdít minket ez az ige. Hogy az Isten szabadítása bizony felhasznál sokszor emberi tetteket, emberi gondolatokat, emberi ötleteket és emberi cselekvéseket. Szóval az első, hogy ismernünk kell magunkat, és tudnunk kell, hogy mi milyen típusok vagyunk, és hogy reagálunk az ilyen helyzetben. Másodszor, mikor várunk az Isten szabadítására és cselekvésére az életünkben, folyamatosan keresnünk kell a vele való kapcsolatot, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy az Úr jósága hozzá folyamodóknak lesz nyilvánvaló. Nem szabad, hogy az Isten szabadítására való várakozás közben elveszítsük a fonalat, és a vele való kapcsolatban meglanyhuljunk, hanem keresni kell őt, és az igét tanulmányozni, és közösségbe lenni, és kapcsolatba lenni vele azért, mert nagyon sokszor, és azt értsétek jól, nem maga a szabadítás a lényeg, hanem a szabadítás során Isten meg akar velünk valamit tanítani. És meg akar értetni velünk valamit. Aközben, miközben megszabadít. És aközben olyan dolgok esnek le, és olyan dolgokat értünk meg, amit nyugalmi állapotban és normál esetben nem értünk, vagy nem érezzük annyira a súlyát. Harmadszor az Úr szabadítására nem azért kell várnunk, és tudnunk kell azt, nem azért kell, mert Isten annyira elfoglalt lenne, hogy nem lenne ideje megtenni a szabadítást, vagy esetleg éppen másokkal foglalkozna, vagy nem lenne ötlete arra, hogy hogyan szabadítson meg minket, hanem pontosan idejében érkezik a segítség. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, testvéreim, de nekem sokszor ezt a legnehezebb elfogadni. Hogy Uram, én nem tudom, hogy milyen szemszögből látsz engem, vagy az én életemet, vagy az élethelyzetemet, de szerintem már úgy ideje lenne, hogyha úgy jönne az a segítség. És mégis azt mondja Isten, hogy ő pontosan akkor lép közbe, amikor annak az ideje van. És ez nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a várakozás az nem azért van az Isten szabadítására, mint amiért mondjuk egy emberre kell várni, hogy akadályoztatva van. Hanem mert Isten, biztosak lehetünk benne, hogy akkor lép közbe is úgy, ahogyan arra nekünk szükségünk van. Negyedszer pedig az Úr szabadítására való várakozás közben nagyon fontos, hogy minden bizonytalanságunkat, félelmünket és mindazt, ami ilyenkor feljön bennünk és amivel szembesülünk, azt vihetjük Isten elé és letehetjük ő elé. Nem hagy ugyanis magunkra bennünket az Isten, amikor várunk ő rá. Nem egy olyan várakozás ez, amikor magunkra maradunk a bizonytalanságokkal, a kétségekkel vagy a gyötrelmekkel, hanem mehetünk hozzá, letehetjük elé ezeket a dolgokat. Az ő kezébe tehetjük. Biztos kősziklánk az Isten, és hogyha más nem, de ezt átélhetjük akkor, amikor várunk az ő szabadítására. A harmadik jó mondás pedig, ami ehhez kapcsolódik, és arról beszél, hogy mi a jó, hogyha az ember teszi, az egy nagyon érdekes dolog, már-már felháborító. Azt mondja az ige, hogy jó, hogyha a férfi már ifjúkorában, vagy ifjúkorától kezdve igát hord, igába van hajtva a feje. Rögtön szeretném tisztázni, hogy ez nem csak a férfiakra vonatkozik, és semmi köze a házassághoz, hanem ez általában az emberre vonatkozik, és az iga hordozás valami olyan alapvető emberi tulajdonságra és jellegzetességre mutat rá, amiről manapság nem szeret beszélni az ember. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy szükségünk van mindig a terhekre, szükségünk van a nyomorúságra vagy a szenvedésre. Ezt jelenti ez az iga? Ugye tudjuk, hogy az iga az a dolog, ami megfoszt valakit vagy valamit a szabadságától. Hogyha egy állat igába van hajtva, akkor nem arra megy, amerre akar, hanem amerre a gazdája, aki befogta az igába, szeretné, és kihasználja az ő erejét, és munkába fogja. Jeremiás korában egyébként ennek az igahordozásnak volt egy különleges áthallása. Jeremiásnak volt egy jelképes proféciája az igáról, mikor egy faigát rakott a nyakába, és elmondta, hogy ha nem tértek meg, akkor így viszi el Babilon királya Izraelt fogságba. Aztán jött egy ellenprófét, aki összetörte a faigát, másnapra Isten mondta Jeremiásnak, hogy vasigát tegyen a nyakába, hogy most már biztos, hogy fogság lesz. Szóval amikor ezt mondta Jeremiás az ott lélőknek, hogy jó, hogyha az ember már ifjúkorától igát hordoz, akkor mindenkinek a gyomra görcsbe rándult, és azt mondta, hogy na, csak ezt ne. Hiszen így kerültek a fogságba, hogy szó szerint igába lettek fogva. Mit is jelent ez az igehordozás? Igahordozás. Mit jelent ez a szabadságtól való megfosztottság? Úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy az ember, mint lény, alapjába véve nem szabad. Önmagában az, hogy állandóan arról beszél, és a mai ember bizonygatja, hogy ő totálisan szabad, és neki mindent szabad, és mindent lehet, ez már azt jelenti, és arra utal, hogy itt valami gond van a szabadsággal. Minek bizonygatni valakinek, és minek törekedni állandóan a szabadságra, hogyha tényleg az. Szóval nincs olyan ember, aki ne lenne igába fogva. Nincs olyan ember, aki ne lenne hatásoknak az irányítása alatt. És nyugodtan vigyük lelki-szellemi térre is ezt a dolgot. Nincsen semlegesség lelki-szellemi téren. Ha nem az Isten hatása alatt állok, akkor a gonosznak a hatása alatt állok. De ha más nem, akkor a korszellemnek a hatása alatt az éppen elég. Szóval nincsen ember, aki ne lenne igába fogva. Nincsen olyan ember, aki ne lenne hatás alatt. Mit jelent ez az ige akkor, hogy jó, hogyha már ifjúkorától az ember igába van, és igába van hajtva az ő feje. Én azt gondolom, hogy azt jelenti, és arra tanít minket, hogy nem mindegy, hogy kinek az igájába vagyunk, és kell keresnünk, és el kell fogadnunk azt az igát, ami a legédesebb, a leggyönyörűségesebb az összes közül. Azt, amiről Jézus beszél a Máté evangélium a 11. fejezetében. Jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Jó dolog, hogyha minél hamarabb, és amint felismerjük,
minél korábban az életünkbe beengedjük, hogy ott legyen a Jézus igája. Az a fajta alárendeltség, odaadás, engedelmesség és szolgálat neki, hogy ő vezethesse és uralja az életünket. Mert így leszünk igazán biztonságban, és ez óv meg bennünket attól, hogy csüggedjünk, hogy bizalmatlanok legyünk, hogy a kétségeink között elveszünk. És azt gondolom, hogy erre van szükségünk az új évben is. Jézusnak a szelídségére. Arra az alázatos szívre, hogy ő valamilyen módon megalázta magát, igába hajtotta a fejét, engedelmeskedett Istennek, amikor alászállt erre a világra, és megváltotta az embert. Azt gondolom, hogy így találhatunk igazán megbékélésre, Istennel és önmagunkkal is. Szeretnék beszélni végül még arról, hogy ennek a reménységnek a forrásának van egy különleges dimenziója itt a Jeremiás irámainak a könyvében. Nem csak az, hogy az Isten jó, és nem csak az, hogy útmutatást ad az ige, hogy mi az a jó, amit mi tehetünk, hanem van egy különlegesség a Jeremiás irámaiban. Nagyon érdekes ennek a könyvnek a szerkesztése. Minden fejezetben 22 vers található, hogyha elolvassuk, feltűnik számunkra, és ezek a versek az eredetiben a héber ABC-nek a 22 kezdő betűjével kezdődnek. Egyébként a középső fejezetben, ebben a harmadik fejezetben 3x 22 vers található, tehát 66 vers, és ennek az egész könyvnek és ennek a különleges és tudatos szerkesztettségnek a középpontján a középső három vers, ami a szíve a könyvnek, az így hangzik. Mert nem vetel örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. És ítélek vissza a tegnapi esti igehirdetésre, hogy a reménységünk forrása, és az elkövetkezendő évnek, éveknek, az életünknek az alapja és a bizalma lehet ez, hogy irgalmas az Úr. És nem véletlen, hogy ennek a könyvnek is a közepén ez van, ez az ige van. Hogy Isten irgalmas. Azt mondta tegnap este András, hogy Isten irgalma, és ez a szó, ez ahhoz hasonlítható, ahogyan egy anya szereti a gyermekét. Ahogyan körülveszi, körülöleli, óvja és vigyázza. Ez az, amit kérhetünk, és amit várhatunk Istentől, a mi atyánktól az elkövetkezendő évben. És szeretnék még egy dologról beszélni. A 2009. évben, amikor formálisan is egyesült a Magyarországi Református Egyház a határon túli egyháztestekkel Debrecenben, akkor egy olyan jelmondatot választottak az egyházunknak a vezetője, ami így hangzik, Krisztus a jövő, és együtt követjük őt. És azt gondolom, hogy ezt fontos még szem előtt tartanunk, és tudnunk, és ismernünk. Hogy akkor, amikor várjuk az Isten szabadítását, akkor, amikor harcoljuk a harcainkat, akkor, amikor keressük Istent, amikor az ő irgalmában bízunk, akkor nem vagyunk egyedül, hanem vannak testvéreink, akikkel együtt követjük őt. És valóban Krisztus a jövőnk. Azért van jövőnk, és azért lehet reménységünk, mert ő szeret bennünket, és ő oltalmaz bennünket. Mit kívánhatnék mást az új évre a testvéreknek, mint azt, hogy az Isten szabadítását tapasztalják és éljék meg. A várakozásban legyen erőnk és türelmünk, és hadd értsük meg azt, amire Isten meg akar minket tanítani. Kívánom azt is, hogy vessük el a félelmeinket, és ne engedjük, hogy eluralkodjanak rajtunk az aggodalmak, a félelmek és a gondok, és tapasztaljuk meg, hogy valóban jó dolog együtt követni Krisztust, együtt az ő útján járni, áldásokban járni. Így áldjon meg bennünket, a mi Úrunk. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy ezt mondja a Te ígéd is, ez a Te szavad mi felénk, hogy a Tieid vagyunk, hogy a Te irgalmad vesz bennünket körül, markaidba metszettél fel bennünket, és hogy nem feledkezel el mi rólunk. Köszönjük a kijelentést, köszönjük a Te szavadat, megmutatod és elmondod, hogy Te jó vagy, szerető atyánk vagy. Nem hagysz el minket, és hogy számíthatunk rád. És hozzuk eléd, Urunk, mindazt valóban, ami ránk vár, és ami előttünk van. És szeretnénk, hogyha az ige tanítása valóság lenne az életünkben. Ha elhinnénk, el tudnánk hinni és tapasztalni, hogy jó várni a te szabadításodra. Szeretném megtapasztalni azt, hogy megszabadítasz minket félelmektől, aggodalmaktól, konkrét helyzetektől, megszabadítasz minket ellenségeinktől, és dicsérhetünk téged azért, mert te szabadító Istenünk vagy, és szeretnénk, Urunk, formálható gyermekeid lenni, és ebben az évben is minden helyzetben türelmesnek lenni, engedelmesnek lenni feléd, és keresni a te orcád világosságát. Taníts minket, Úrunk, és add, hogy tudjunk eszközei lenni a te szabadító munkádban, mások életében is. Így hozzuk eléd, és hordozzuk előtted a gyülekezetünk közösségében, a családjainkban azokat, akik nem ismernek még téged, vagy nincsenek közel hozzád. Hadd legyen ez az év, az az idő, amikor megtalálnak téged. Hozzuk eléd azokat, akik betegek, akik fizikai segítségre szorulnak, akik szükséget szenvednek. Használj az ő életükben is minket, és könyörülj rajtuk. Imádkozunk egész városunkért, magyar nemzetünkért is, hogy egy olyan esztendő lehessen előttünk, Urunk, amikor minél többen felismerik, hogy rád van szükségük. Adj békességet közénk, hogy a nyugalmadat áraszt ránk, Urunk. És imádkozunk a te népedért, hoz ébredést mi közénk, hogy megújuljonak a keresztjének, és hogy a tűz felé legyen bennünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Urunk, és hogy az Úr Jézus Krisztus nevében megtartod az életünket. Légy azért örökké áldott. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.